testvéreim, elolvasom a Bibliából is a 8. zsoltár, és utána néhány mondatot még az 1. korintusi levél 2. fejezetéből. Ó Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutatta a fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásait, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat, mind, még a mezei állatokat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein jártak. Ó Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az 1. korintusi levél 2. fejezetéből pedig. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. A lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, meg ismerni sem képes, mert ezeket csak lelki módon lehet megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak. Közös testvéreim, az ember gondolkodásának műhelyében nagyon sok érdekes, izgalmas témát lehet munkába venni, feldolgozni, de minden téma között végül is a legizgalmasabb, a legérdekesebb téma maga az ember. Kicsoda az ember? Honnan jött? Mi a lényege az ember létnek? Hova megy az emberiség? A sok variáció mélyén van-e valami egységes, örök emberi? Van-e ilyen, hogy a humánum? Vagy olyan nagy a variáció, hogy tulajdonképpen csak az állandó, hogy mindig változik az ember? Ezekre a kérdésekre sok évezreden át vallásos feleleteket kaptuk, szerény számítás szerint legalább 6000 év óta dolgozik az emberi elme ezen, és mindig vallásos feleletek születtek ezek az alapvető kérdésekre nézve. Az elmúlt 3-400 év óta próbálkozik az ember nem vallásos feleletekkel. Isten kiiktatja önmagában, vizsgálja az embert, és keresi a feleletet, hogyha eltekintjük ezektől a vallásos fogalmazásoktól, mit tudunk mondani az emberről. Szétbomlott a téma, nem egységes az, hogy az ember, antropológia, van ilyen is, de igazából szétbomlott altémákra, de mindegyik altémán belül esedékes az, hogy legyen egy emberkép, amelyik aztán meghatározza azzal az altémával való foglalkozást, mondjuk például az, hogy biológia az élettel foglalkozik, az emberi élettel részleteiben is, Tehát a biológusnak is van valamiféle képe az emberről, hát még inkább a pszichológusnak. Tehát aki a történelemmel foglalkozik, mondjuk annak is kell, hogy legyen valami képe az emberről, és a szociológusnak is, aki a társadalom játék szabályaival foglalkozik, el egészen odáig, hogy a nyelvésznek is, aki a nyelveket vizsgálja, annak is végső soron kell, hogy legyen valami képe az emberről, aki beszél. Tehát mondom, vannak ilyen részlettudományok, és ezek összegezve adnak valami képet az emberről, jó lehet, hogy egyre külön-külön is legyen valami képe. Hát nem egységesek, nem egyformák ezek a feleletek, de mégis csoportba foglalhatók úgy, hogy van vallásos felelet arra, hogy kicsoda az ember, és van nem vallásos felelet. Ezek a nem vallásos feleletek, ezek régebben eléggé gőgösek voltak, ma már szerényebbek. Abban az örvendetes időszakban élünk, amikor a teológia is egy kicsit szerényebben beszél Istenről, emberről, de a külső tudomány is szerényebben, nem annyira magabiztosan beszél, tehát van lehetőség a párbeszédre, a nem vallásos antropológiák és a vallásos antropológiák között. És megítélésem szerint egyik rendkívül fontos probléma számunkra is, vallásos emberek számára az, hogy a kétféle antropológia hogyan viszonyul egymáshoz. Nem egyszerű megtalálni a viszonyulást. Mondom, egy nemzedékkel, két nemzedékkel ezelőtt az volt a viszonyulás, hogy a gőgös tudomány azt mondta, hogy amit ti mondotok, az mese, az mítosz, amit mi mondunk, az igazság. Részünkön, a mi oldalunkon van az igazság. Hát ez a viszonyulás, ez amonnan is megszűnt, és hát mi is egy kicsit alázatosabban gondolkodunk, hogy jó lehet, nem beszélnek Istenről, de a kutatásoknak a rész eredményei, akár biológiában, pszichológiában, szociológiában, nagyon is figyelemre méltók, és nem lehet teológiát művelni ma már, anélkül, hogy figyelembe ne vennénk a nem vallásos antropológiának az eredményeit. Ma ott tartunk, hogy fölismerték a nem vallásos emberek, az igazán tudós tudósok, fölismerték, hogy az ember olyan bonyolult rendszer, hogy egyelőre nincs a kezünkben az a kutatási módszer, amely az egész rendszert át tudnánk tekinteni. Részeibe vizsgáljuk az embert, de az egész rendszerről még szinte sejtelmünk sincs. Milyen gazdag rendszer önmagában az egyes ember is, nem is beszélve az emberiségről, amely megint egy szuper rendszer az élő világában. Nos, tehát testvéreim, a problémát röviden így mondhatnám, hogy az ember édes testvére az állatoknak, de egyszer ez az ember fölemelkedett és kimondott ezt, hogy Atyám, Istenem. Az állatvilágnak testvére azonban mégiscsak egyszer fölemelkedett, görög szó az antrópos, az ilyesmit jelent, hogy fölemelni a tekintetet, föltekinteni, fölegyenesedni. Fölegyenesedett az ember, és kimondotta azt, hogy Istenem, a csúcson azt, hogy édesatyám. Na most ezt a furcsa kettős egylényt, az állatok testvérét és az Istennek a gyermekét, ezt a furcsa kettős egylényt lehet alulról elindulva vizsgálni, ezt cselekszi a nem vallásos antropológia, és lehet fölülről jövet vizsgálni. Tehát lehet az állatvilág felől vizsgálni, hogy miben különbözik az ember az állattól, az állatvilágra szemben mit teszi emberré az ember, lehet így vizsgálni, és akkor általában az ösztönök jutnak szóhoz, és az embernek a determináltsága meghatározza az embert, az ösztönvilág, a belső vegykonyha működése, és itt van. Tehát lehet innen alulról vizsgálni az ember, de lehet felülről is, az Isten belől, és akkor szóhoz jutnak az ilyen fogalmak, hogy szabadság, felelősség, szeretet, isteni szeretet, ha az isteni világ felől kutatjuk az embert. Ha alulról jövet vizsgáljuk, akkor az ember a csúcs, az összes alatta lévő összegeződik, és egy csodálatos magasabb szintjét is lejut az emberben. Alulról jövet az ember a csúcs. Felülről jövet vizsgáljuk az embert, akkor azt kell mondani, hogy edény az ember, emberen túli, ember fölötti tartalmaknak az edénye az ember. Na most testvéreim, ismét mondom, a tudomány csöndesebb, alázatosabb, és elismeri, hogy az állításai mögött gyakorlatilag nagyon sok hipotézis van. Az egyszerű emberek tudománynak veszik azt, amit az igazi tudósok nagyon jól tudnak, hogy nem tudomány az még, hanem csak feltételezés, hipotézis. A nem vallásos antropológia tele van hipotézisekkel, amelyek aztán változnak. Valaki megfigyelte, hogy a tudományos állítások érvényessége mindig rövidebb lesz. Azért voltak úgynevezett örök érvényű igazságok, aztán lettek 50 évre érvényes, aztán 20 évre. Azt mondják, hogy manapság általában 5 év egy-egy új fölismerésnek az érvényességi ideje. Lerövidül a hipotézisek érvényességi ideje, mert jönnek új hipotézisek. Csak egyszerű példákat mondok. Freud korában az egészséget, mint nagyon lényeges emberi jelenséget igényt. Az egészséget Freud még úgy fogalmazta meg, hogy az az egészséges ember, aki be tud igazodni a társadalomba. A szemlélet az volt, hogy működik a társadalom, az egészséges ember tudomásul veszi a társadalom játékszabályt és beigazodik. Egészséges az, aki be tud igazodni. Ma szinte a fordítottját vallják, hogy az a beteg ember, aki beigazodik a társadalomba, az még nem jutott el arra a képességre, hogy önmagát megtalálja, hogy szembeforduljon a társadalommal. Manapság azt mondják, az egészséges ember, aki nemet mond a társadalomra. Annyira korrupt, romlott a társadalom, hogy az egészséges ember, aki tud nemet mondani a társadalomnak. Így változnak a normák, és ez kicseng például az öngyilkosságok megítélésénél is, a divatos ma ez a téma, és hát pláne a régi egyházi vallások szemlélet az öngyilkosság a bűnök bűne, de hát azért a nem vallásos szemléletben is az öngyilkosságot negatív előjellel ítélték meg. Most, mintha egy új szemlélet ébredezne, ma olvastam az Irodalmi Heti Lapban például ezt a gondolatot, csak úgy egyik cikkben mellesnek, hogy elképzelhető az, hogy valaki egy serdülő, egy növekedő fiatal ember annyira elviselhetetlennek, annyira értéktelennek, annyira hazugnak, képmutatónak látja a társadalom, hogy nem tud benne megélni, inkább eldobja az életet magától. Tehát elképzelhető, mondom, így változik a dolog megítélése az úgynevezett tudományos szemléletben, ha egyáltalán itt van, vagy lehet szó tudományról, de mondom, így változik a szemlélet, hogy az öngyilkosság esetleg pozitív előjelet kap, mondván, hogy ő magában kiépített egy értékrendszer, és nem hajlandó betörni a farizeus képmutató társadalomnak az igájába. Na, tehát testvérek, onnan változnak az értékek, és elismerik a tudósok, a nem vallásos antropológusok elismerik, hogy a rendszerükben nagyon sok a hipotézis. Kicsoda az ember? Az ember egy vegykonyha. Az ember a társadalom képződménye. Az ember egy komputer. Vannak ilyen felfogások. Tehát ezeknek nagy része hipotézis. Na most testvéreim, ha mi is alázatosak vagyunk, és alázatosan próbálunk párbeszédet kezdeni ezekkel a nem vallásos antropológusokkal, akkor bátran kimondhatjuk azt, hogy atyám, fiai vagy felebarátaim, a ti rendszeretekben is bizony sok a hipotézis. Hát mi csöndesen jelentkezünk, hogy nekünk is van egy hipotézisünk az emberről. Mondom, ez alázatos beszéd, de én szeretem és szeretném, hogyha ez alázatos beszédnek honosod a vallásos emberek között is. Azon gőgösen hangzik, hogy ti tévedeztek ide-oda, nem is tudjátok, hogy kicsit az ember, mi tudjuk. Nem, szerintem jó lenne, ha így kezdenénk egy dialógust a nem vallásos antropológusok, hogy nektek vannak feltételezéseitek, nekünk vallásos embereknek is van egy hipotézisünk. Tisztelettel felajánljuk nektek, hogy beszélgessük. A ti gondolkodásotokba vonjátok be ezt a hipotézis is, amit mi képviselünk. Hát mi a mi hipotézisünk az emberről, ami persze befele átélés, bizonyosság lehet, na de az alázat abban mutatjuk, hogy ez az átélés akármilyen forró, meg akármilyen bizonyos, ez nem tudományosan bizonyítható valami, ez egy hitvallás. És mint ilyen hitvallás, a tudomány felől nézve egy hipotézis. Na, tehát mi a mi hipotézisünk, nekünk vallásos embereknek mi a tézisünk, vagy hipotézisünk az emberről, alapvetően az, hogy teremtmény. Az ember teremtmény, akinek teremtője van, aki kapcsolatban van a teremtőjével, az ember partneri kapcsolatban van, szövetségben van Istennel, az ember helytartója Istennek a világban. Néhány szóval mondatban gyakorlatilag benne van az egész bibliai antropológia. Teremtmény, akinek élő teremtője van, folyamatosan teremtő teremtője van, teremtmény teremtőjével szövetségben van, és pedig magas rangú szövetségben, olyannyira, hogy partnernek nevezhetjük. Itt a 8. Zsoltárban hallott, hogy kevéssel tette kisebbé az Istennél, önmagadnál, angyaloknál. Variációk vannak a fordításra, de a lényeg az, hogy kevéssel tette kisebbé, partner kapcsolat van az ember és Isten között, az ember, az Isten helytartója ezen a világon. Az Isten küldötte, megbízottja, aki isteni természet részese, az egyik bibliai ige szerint, isteni elemek vannak az emberi valóságban, ezek az isteni elemek az Isten közelébe emelik őt, de az Isten közelség egyúttal küldetéssé lesz, hogy az Isten teremtő munkájában részt vegyen az ember öntudatosan, és így töltse be küldetését. Ez a mi hipotézisünk tehát az emberre. Azt hiszem érzékelik a testvéreim, hogy hát ez tényleg nem tudomány. Nekünk ez egy boldog hitvallás, belső átélés, de ezt a tudományosan fáradozó barátainknak csak úgy ajánlhatjuk, hogy nézzétek, ez egy hipotézis. Próbáljátok beiktatni a gondolkodásotokba, hát ha jobban fog funkcionálni a ti antropológiátok. Mert hát azért van próbaköve az antropológiáknak, hogy ha valaki egy szemléletet magáévá tesz, arra rááll, aszerint él, hogy mi lesz a gyümölcse. Most nem akarunk ítélkezni a világi antropológiák felett, mert a mi antropológiák sem dicsőségesen működik. És mégis azt mondjuk, hogy ez a mi hipotézisünk, ez megállta az évszázadok, évezredek próbáját, és minél inkább identifikálja magát az ember ezzel a szemlélettel, hogy én teremtmény vagyok, teremtőmmel kapcsolatban vagyok, az ő partnere és helytartója, megbizatja, hogy ez jól szokott funkcionálni, ha az ember ezt hitben valósággá teszi az életében. Na, most jön tehát még egyszer a probléma, amit már említettem, hogy milyen kapcsolatban van ez a hipotézis az egyéb hipotézisekkel. A nem vallásos antropológiákkal, ez a fajta antropológia. Ez azért fontos, mert kisiklások vannak, fenyegetnek olyan vakvágányok, amin elakad a dialógus, pedig szerintem nagyon is fontos volna, hogy a vallásos és a nem vallásos antropológiák egymással folyamatos párbeszédet folytassanak. Na de ahhoz, hogy jól folyjék ez a párbeszéd, ahhoz tisztázni kell a viszonyulást. Most, hogy ők hogy fogadják a mi hipotézisünket, ahhozban nem igen tudunk beleszólni, nekünk a magunkért kell tisztázni, hogy mi, hogy viszonyuljunk az ő hipotéziseinkhez, hogy az ember ez és ez, ahogyan ők mondják. Nos, testvéreim, nem helyes a vagy-vagy című viszonyulás. Vagyis az, hogy vagy az igaz, amit ők mondanak, és akkor a miénk tévedés, vagy a miénk az igaz, és akkor az övék mindenesül tévedés. Ez a leghelytelenebb viszonyulás a két antropológia között, hanem a meggyőződésem szerint a helyes viszonyulás az, amit idegen szóval így mondunk, hogy beintegrálni, beépíteni mindazt a megbízható elemet, ami a civil, a nem vallásos antropológiáknak a kutatásaiból kiderült. Beépíteni a mi antropológiákba, és meggazdagítani a mi ember tanunkat azokkal a részleteredményekkel, amik menet közben kiderültek, mert bizony sok részleteredmény terült ki, és a vallásos embereknek nagyon is szükséges az, hogy beintegrálják a világszemléletükbe. Nekünk van panaszunk őrájuk, nekik van panaszuk mireánk, a régi, nagyon szellemes mondást csak fölidézem. A mi panaszunk a világi antropológiával szemben az, hogy túlságosan világi szemlélet, túlságosan világi. Az ő panaszuk mi ellenünk az, hogy túlvilági. Az övék az, hogy túlvilági, nekünk az a panaszunk, hogy túlvilági, csak anyagban, kémiában, szociológiai játékban gondolkoznak, tehát túlvilági, nekünk meg azt mondják, hogy túlvilágiak vagyunk, a földi realitásokat nem veszünk figyelembe. És el kell ismerni, hogy bizony így van. Bizony így van, nekünk vallásos embereknek többet kellene tanulni. Szülőknek például a civil pedagógiából vannak helyzetek, amikor a Bibliában minden igazság benne van, nem kell nekünk könyveket olvasni a gyereknevelésről. És ugyanúgy a betegségekről, a lelki betegségekről, a Biblia elég, nem elég testvérek a Biblia. Igenis, azokat az eredményeket tiszteletbe kell tartani, amiket a nem világi antropológusok kidolgoztak, tiszteletbe tartani, beépíteni a mi világunkban. Csak egy példán szeretném szemléltetni, hogy mi az, hogy beépíteni. Ezt a két szót mondom ki, amit nemrégiben részletesen is fejtegettem. Erosz és agapé. Az erosz a természeti embernek a működése, mondom ezt a otromba szót. Az erosz a természeti embernek a funkciója, magasrendű funkciója, érzelmi, dinamikus funkciója, az agapé, az isteni ajándék. Na most a hívők körében nagyon sokáig divatozott, sokfele még ma is így van, azt hiszem, hogy az erosz, mint emberi valóság, az ítélet alá esik, azt ki kell iktatni, és minden estül be kell teljesedni agapéval. Ez nagyon szép program, csak megvalósíthatatlan. És nem is ez az Isten gondolata, meggyőződésem szerint. Az Isten gondolat az, hogy az erosz legyen az az edény, az a valóság, rosszak a hasonlatok, sántítanak hasonlatok, de mégis most maradjunk egyelőre ennél. Az erosz az edény, amiben az agapé behatol, az isteni szeretet beárad, és átminősíti az eroszt is. De marad az erosz, marad az emberi funkció, az emberi tényező. Na de ezt minden területre ki lehet szélesíteni a testünktől kezdve a társadalmunkig. Az isteni valóság, az isteni többlet, az nem megsemmisíti, nem kiiktatja az emberi, hanem átjárja, elváltoztatja. Több az élet, hogy nem. Ugye ez ebben a gyülekezetben, meg az én terminológiámban alapkifejezés, és hiszem azt, hogy Jézusnak is ez a gondolata. több az ember annál, mint amit egymásról gondolnak, vagy amit az ember önmagáról gondol, több. Na ennek a többnek a viszonyulása az, hogy átszínezi, átfényesíti, megeleveníti azt a kevesebbet, aminél több az ember. Tehát az a kevesebb, akik természet szerint az isteni közvetlen munka nélkül vagyunk, az a kevesebb, az nem megvetendő. Azt nem szabad negatív előjellel ellátni. Az az a nyers anyag, amiben Isten adja a többet, és a több edényként fogadja a kevesebb a többet, de itt sátít a hasonlat, hogy miközben ömlik bele a több, akiben maga az edény is, az egész emberi természeti valóság is megszentelődik, átjárja. Na testvéreim, maradjunk ennél, mert most, hogy isteni természet részesei vagyunk, Isten partnerei vagyunk, Isten helytartói vagyunk. Ha ezt komolyan veszük, akkor ez azt jelenti, hogy az ember létét döntően meghatározza az Isten léte. És az Istenre is szoktam mondani, hogy az Isten nem egyszerűen van, hanem az Isten történik. Ha az Isten történik, akkor az Isten történésében benne van az ember létnek a programja. Tehát a továbbiakban néhány egyszerű gondolatot mondok el erről, hogy miként történik az Istenre tekintő ember lét. Az alapvető mondat itt tulajdonképpen, mondom ezt lefordítva, az, hogy Isten történik, ezt emberre vonatkozóan így mondta valaki, és nagyon megtetszett nekem ez a kifejezés. Az ember nem tárgy, hanem az ember egy dráma. Kicsit gondolkozunk ezen a szembesítésen. Az ember nem tárgy, még csak nem is elég az, hogy élő tárgy, az ember nem tárgy, hanem dráma. Egy dráma, ami lejátszódik. És egészséges esetben az ember lét drámájában az Isten lét valósul meg. Az Isten történése tükröződik az emberben, mint drámában. És erre nézve mondok egyet mást, hogy mit jelent ez, ha az isteni lét tükröződik, és drámaszerűen lejátszódik az emberben. Szokásomhoz híven itt is most három gondolatot mondok el. Ebből az egyik az, hogy az ember, mint dráma úgy valósul meg, hogy kimozdulunk addigi létükből a szabadság irányába. Embernek lenni azt jelenti, hogy kimozdulunk addigi mi voltunkból irány a szabadság, a teljesebb szabadság. Ez egy nagyon drámai mozgás, testvéreim, mert az alapállás valóban a szinte teljes meghatározottság. Itt most csak utak a génjeinkre, a társadalom hatására. Valóban meghatározott lények vagyunk. Az isteni történés, az isteni természetben való részesedés azt jelenti, hogy ebből a megkötött, ebből a meghatározott, ebből a determinált létből elkezdünk mozogni, haladni a szabadság felé. Ez az emberi válásnak egyik drámai fejezete. Sok feszültséggel jár, küzdelemmel jár, hinnal és gyönyörűséggel jár, embernek lenni ezt jelenti kimozdulni a kötöttségeinkből a szabadság irányába. A második drámai mozgás az ember létben megszövegezésem szerint az, hogy növekedünk a logosz, a rend, a harmónia irányába. Kaotikus lett a világ mindenség, a bűneset következtében, ez egy bonyolult teológiai probléma, hogyan lett a kozmoszból káosz. De az tényleg káosz lett, kaotikus világban élünk, és a káosz behatolt az ember létbe is, kaotikus létben vagyunk, és a kaotikus létből haladunk a harmónia, a logosz, az értelem, a cél felé, Ez egy másik fajta mozgás, a logosz, az értelem irányába való növekedés. A harmadik pedig, ezt így fogalmaztam meg, a könyörülő szeretet, isteni lángja fellobban a mi bensőnkben. Ez az ember lét harmadik drámai mozgása. Önzők vagyunk, csak magunkért tudunk élni. Egy drámai fejlődés, mozgás az, amikor az ember excentrikus lesz, és elkezd a könyörülő isteni szeretetnek az irányába növekedni. Hát ezt a hármat mondom, külön előadásban lehetne részletezni, ma este legyen elég ennek a megjelölése csupán. Tehát még egyszer, szerintem az ember nem tárgy, hanem egy dráma. Dráma a kötöttségből a szabadság felé, a káoszból a isteni harmónia felé, és az önzésből, a gyűlölködésből, irigységből, irigységből a könyörülő isteni szeretet felé. Most már be is fejezem két idézettel. Olyan gyönyörűségesek voltak készülésem, sajnos nem tudom megállni, hogy ne idézzem. Az egyik Eckehart mestertől ismét egy idézet. Ő tudott valamit arról, hogy mit jelent embernek lenni, Isten partnerének lenni, Isten közelében élni. Erre vonatkozik az egyik idézet, hogy milyen gyönyörűséges dolog ez, és ugyanakkor mennyire nem sikerül mi nekünk. Hallgassuk Eckehart mestert. Azt mondja, amilyen bizonyos az, hogy élek, olyan bizonyos számomra az, hogy semmi sincs hozzám annyira közel, mint az Isten. Az Isten közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz. Hiszen a létem függ attól, hogy Isten közel van és jelen való. Az Isten közel van a kövekhez is és a fákhoz is. De azok nem tudnak erről semmit. Ha a fa tudna valamit Istenről, ha fölismerné a fa azt, hogy milyen közel van hozzá Isten, úgy, mint ahogy az égi angyalok ezt tudják, akkor a fa éppen olyan boldog volna, mint az Isten angyalai. Abban boldogabb, annyiban boldogabb az ember a fánál, kőnél, hogy ő ismeri, az ember ismeri Isten, és tudja, hogy milyen közel van hozzá az Isten. Nem azáltal boldog az ember, hogy benne van az Isten, és közel van hozzá az Isten, hanem azáltal, hogy tudja azt, hogy közel van hozzá az Isten. Ez Eckehart mesternek a gondolata, és most az ember tragédiájáról így beszél. Az Isten mindenkor kész, de mi mindig készületlenek vagyunk. Az Isten mindig közel van hozzánk, de mi távol vagyunk tőle. Isten bennünk belül van, de mi magunkon kívül vagyunk. Az Isten otthon van mi bennünk, de mi idegenek vagyunk önmagunknak. Hát ez ember tudott valamit az ember létről. A másik egy merész hasonlat, egy merész alkalmazás egy bibliai jelenetnek. Pusztába vándorolnak a zsidók, és szomjasak, és panaszkodnak, és Mózes egy vesszővel megüti a sziklát, és forrás fakad a sziklából. Ez úgy kiszélesedett, megelevenedett bennem, hogy talán ez az egész valóságra érvényes, mindenek fölött az emberre, de az egész valóságra talán, arra bizonyos realitásra, amit a tudomány keres, az a kőszikla kemény valóság, amit a műszereivel tapogatnak, meg retortáikban fortyogtatnak,
Tehát a masszív, kemény valóság nem is annyira halott valóság, mint ahogy gondoljuk. Ha valami túlnani érintés érinti ezt a masszív valóságot, ezt a kőszikla valóságot, egyszerre kiderül, hogy forrás van benne, forrás fakad belőle. Én hiszem azt, hogy egész anyagi mindenségre is áll ez. Több az anyagi mindenség is, mint aminek gondoljuk. Csak hát valami isteni érintés kellene, és akkor a belső gazdagságát föl tudná tárni az anyagi, a külső világ is, a szikla is, de még inkább a növény, az állat sokkal-sokkal gazdagabb. Csak valami isteni érintés kell, hogy kimutassa a rejtett gazdagságát, ez a teremtett mindenség. No persze, ami szemünket is meg kellene kenni szemgyógyító ízzal, hogy jobban lássuk a mindenségnek a gazdagságát. De az emberlét, ez a befejező gondolat, az emberlét mindenképpen olyan tud kősziklává lenni, kőszív van bennünk, mondja az ótestántani próféta, megkövesedni, szklerotizálódni tud az emberlét is, de ha valami isteni érintés éri az ember, akkor csodálatos forrás fakad föl az emberből. Ez az emberlétnek a misztériuma. A nem vallásos antropológiáknak ott van igazuk, hogy a nem érintett ember vizsgálják, és onnan törvényeket, szabályokat olvastak le, és azok igazak. A mi igazságunk az, hogy a és amennyiben megérint minket Isten, egészen másfajta emberek leszünk. Sajnálatos módon olyan kevés a megérintett ember, az Isten szelleme által megérintett, létéből kiforgatott, új létbe elváltoztatott ember, olyan kevés, hogy nem szignifikáns, hogy tudományos szót használja, nem jellemző, ezért az antropológia megmarad, amelyet a kőszikla. A mi misztériumunk ez a reménység, ez a lehetőség, ez az átés, hogy ha az Isten megérint minket, akkor a kősziklából forrás fakad. Akkor agapé tüze lobban fel az emberben, aki egyébként tényleg az, aminek a szociológia leírja, vagy a pszichológia, vagy a pedagógia leírja az ember. Tehát van egy misztérium, ami nem birtokunk, az, hogy az ember Isten képű valaki, ez nem azt jelenti, hogy valami különleges képessége van, ami mondjuk az állatnak nincs, ez félreértés lenne, ha materializálnánk, vagy akár pszichologizálnánk az Isten képűségünket. Nem attól vagyunk Isten képűek, hogy valami gazdagságunkban mondjuk mi tudunk beszélni, az állat nem tud beszélni, mi tudunk a jövőbe tekinteni, az állat nem tud a jövőbe tekinteni. Nem ilyen képességeken fordul meg az Isten képűségünk, hanem ez a lehetőség, hogy megérint minket Isten, és isteni erők áramlanak belénk és belőlünk. Hajtsd meg a fejünket!